Olyan gondolatokkal foglalkoztam mostanában, amit nem tudom, hogy vagytok vele, mindannyiunk átéltünk a karantént, meg a Covid időszakot, most már Isten kegyelméből ismét együtt lehetünk, összegyűlhetünk a gyülekezet keretében, mászkálhatunk, de az itt nagyon egy ilyen három bő, négy hónapos korlátozott keretek között tudtunk élni ezt a korszakot. De az olyan korszak, amitől mindenki ki hogy élte át, és sok embernek a lehetőség adott, esetleg gondolkodjon, esetleg foglalkozzon azon a dolgokkal, amikkel nem tudott. Én például megírtam egy könyvet, amit már jó régóta nem tudtam befejezni, és ez nagyon jó, de közben is sok minden dolgokkal foglalkoztam, a karantén idő alatt nem volt ilyen a unalmas időszak, amit az ember gondolt. Tehát sokszor az ember azt gondolja, hogy amikor nyugdíjban megy, akkor sok ideje lesz, de kiderül, hogy nem lesz sok ideje. És azok a gondolatok között, amik bennem is fogalmazták, az egyik az, hogy hogyan lehet a misszió munkánkat, a küldetésünket, a szolgálatunkat teljesíteni a Covid időszak alatt, a karantén időszak alatt és utána. Ez egy nagy kérdés, vagy a közösségünknek a küldetése, hogyan fogunk tudni mi megvalósítani, ha esetleg azt mondják, hogy jön a második hullám a Covidnak, és akkor megint nem csak három hónap, hanem akár fél év vagy egy év korlátozott körülmények között kell élnünk, amikor úgy érzünk, hogy a szabadságunkat is elvesztünk, érzünk, hogy akkor kevés a mozgástérünk, és a misszió, mint a küldetés, a kifejezés magyarul, amikor elküldenek bennünket valahova, tehát menni kell, benne van a mobilitás, a járás, tehát a misszió nem elsősorban csak egy helyen is, hanem mozogni kell. De hogyan lehet mozogni, hogyan lehet ezt megtenni abban az időszakban, amikor korlátozzák a szabadságunkat, a mozgástérünket, és a határainkat is korlátozzák. Miképpen tudunk mi ugyanaz a munkát végezni, amit Krisztus azt mondta, menjetek és tegyetek mindenki tanítványokkal. Ez lesz a legnagyobb kérdés, amivel fogunk foglalkozni a mai délelőtti istentiszteletnek a keretében. Azt gondolom, hogy a karantén igen sok minden tanított, és sok minden újra értékelődött. Újra értékelődött az, hogy milyen jó volt, hogy szombatról szombatról találkozhattunk. Újra értéklődött, hogy milyen jó volt, hogy bárhova mehettek, amikor akartam. Bármit tehetem, amit tehetem. Újra értéklődött az, hogy szabadságunk volt. És sok mindent elgondolkodhatott bennünket ebben az időszakban, hogy merre tovább. Átmenetileg eladtuk a szabadságunkat is. Mert valaki rendelkezett már szabadságunkkal, valaki meghatározza az 60 fölöttiek, mikor menjenek a boltba, utána kik mehetnek, és hogyan lehet, akkor mit kell viselni. Minden meghatározták, és szabályokat hozták, amit kellemes és kellemetlen is sok ember számára. És el kellett gondolkodnunk, hogy merre tovább is, hogyan tovább is. Ebben az időszakban, ebben a korszakban is fontos, hogy mi a mi küldetésünk, a elhívásunk tudunk véghez vinni, amit Isten ránk bízott. Ebből kifolyólag újra kell gondolkodni, újra kell értékelni, és újra tervezni mindazt, amit eddig is tettünk. Ma elsősorban nem a saját egyéni kis életünkre szeretnénk korlátozni, vagy tenni hangsúlyt, hanem elsősorban az Isten művében és a saját lelki dolgaink területében szeretnénk erről a témáról még jobban beszélni, és egy szóban a küldetésünket illetően szeretnénk beszélni, akár egyéni, akár közösségi szinten. Hogyan lehet értelmezni, újra értelmezni a misszió parancsot, amit Krisztus adott nekünk. Hogyan lehet abban a bizonytalan korszakban, amikor ma azt mondják, hogy igen, Romániaig mehetsz, de holnap azt mondják, nem. Az már piros zóna. Vagy azt mondják, hogy oké, holnap reggeltől estig mászkálhat, hattól, következő nap pedig azt mondják, hogy csak reggelig. Te pedig megtervezted, hogy mit fogsz csinálni másnap, de nem rendelkezel a saját időddel, nem rendelkezel a saját szabadságoddal, a saját terveiddel, és mindig gyakorlatilag, mint hogy át kell programoznunk az agyunkat, mindig készen léten lenni, és áttervezni, újra tervezni dolgokat, a napjainkat, a küldetéseinket, és mert nem tudunk, hogy ebben a alandó bizonytalanságban mi fog következni. Hogyan tudunk mi ezt a misszióparancsot teljesíteni, amit olvashatunk a Máté evangéliumának a 28. fejezet 19. verstől 20-áig. Keressük maga a misszióparancsot. Máté evangéliumának a 28. fejezet 19. verstől 20-áig. Elmenvén azért tegyetek tanítványok a minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Ámen. Ez így van. Ez is azt mondta, ámen, így legyen. Hogy lehet áment mondani ebben az időszakban, amikor ezt a parancsot kapunk. És a Márk evangéliuma 16. fejezetéből is olvasom a 15. vers. Márk evangélium 16. fejezet 15. vers így hangzik. És mondta nekik, elmenvén széles világra hirdesetek az evangéliumot minden teremtésnek. Egy szó szerepel minden két igehelyen. Elmenvén. Vagyis menjetek. Másik szavakban, vagy másik fordításokban franciául azt mondja, menjetek, ez egy parancs. Széles világra. Most pedig széles világra nem mehetünk. Hogyan mehetünk széles világra, amikor karantén van? Kislányommal beszélve ide jövett, és kérdezte, apa, miről fogsz prédikálni? És elmondtam neki, és kérdeztem tőle, hogyan lehet ilyen időszakban Isten a munkát végezni. Gondolkodott egy, azt mondta, hát imádkozni kell. Nagyon frappáns válasz, azt gondolom, és egyszerű, de az imádságon kívül, hogyan lehet az imádságon kívül meg többet tenni ezen kívül, mert azt mondja, elmenvén. Igen, az imában is lehet elröpülni, lehet elmenni, lehet az imának nincsenek határai, nincsenek korlátai, és ugyanaz a dolgot lehet végezni, amit Isten kér tőlünk imán keresztül. De azt mondja, elmenvén, én pedig azon a mozdulatra gondolok, amikor tényleg fizikailag is lehet-e menni, és tenni, vagy másképpen lehet. És hova lehet menni? Azt mondja, hogy széles világra, tehát mindenhova. És a másik azt mondja, hogy világ végezeteig. Ez a világ végezeteig el kell gondolkodnunk, hogy ez időben is, és térben is. Hogyan? Időben, amíg a világ, akkor is nekünk kell ugyanaz a munkát végezni. De amikor a világ határaig is oda kell menni, mert oda kéne, hogy jusson az evangélium. Tehát meg kell, hogy legyen. Tehát kérdés az, hogy megszűnik-e, vagy szüneteltetnie kell-e a mi küldetésünket átmenetileg például, mert a Covid van, vagy karantén van. Kell-e szüneteltetni, kell-e, vagy meg kell-e szűnnie a munkánknak? Egyértelműen nem, folytatnia kell az a munka. Távol legyen, hogy megszűnjön, és távol legyen az sem, hogy megszüntetjük, vagy átmenetileg. Hanem folytatni kell a munkát, azt a küldetést, csak újra kell értelmezni, hogy miről szól ez a küldetés, mert a századok során az ember bizonyos rutinból, bizonyos mozdulatokból, cselekedetekből meghatározta az Istennek a munkáját. Amikor azt gondolunk, hogy lehetséges, hogy abban a formában, ahol evangelizáltunk, akkor úgy kell folytatni. Abban a formában, ahogy jöttünk a gyülekezetben, úgy kell csinálni, hogy akkor jöjjünk mindig ugyanaz a formában. De ebben az időszakban pedig meg kell állni és újra értelmezni ezt a misszióparancsolatot, és újra értelmezni azt a munkát, amit eddig is csináltunk. És adaptálni kell azt a munkát, vagy magyarul az adaptálás szó, hogy kicsit átalakítani, vagy beilleszteni abban a korban, amiben vagyunk. Ha azt mondjuk koronavíruskor, akkor koronavíruskorban kell beilleszteni azt a munkát, hogyan fog tudni még működni az a dolog ebben a korban. És a helyzethez képest adaptálni kell ezt a küldetésünket. A karantén számomra az jött, nyilván, hogy kevesen vannak, akik akár második világháborút éltek át, kevesen vannak, akik a üldözést éltek át, mint a keresztény, és kevesen vannak, akik mondjuk a szabadságukat elvesztettek, mint keresztény, és talán akik a kommunizmus korszakot éltek többet, tudnának nekünk mondani, a vezetőinknek elődjei, talán ők átéltek ilyen megpróbáltatásokat, de mi fiatalok talán megfogalmunk sincs. Magyarországon több mint 60 éve gyakorlatilag békesség van. Nincs háború. És több mint a 40 éve, hogy van egy nyugalom, és vallási szabadság időzőjelben, és ott több mint a 20-valamennyi, 25 éve, vagy 90 óta, ugye, hogy igazi a rendszerváltás óta mondhatunk, igazi vallásszabadságot élünk. Tehát felállhatok is, akkor predikáltok negatívan, akár a kormány ellen, akár bárki ellen, de amit nem lehetett megtenni mondjuk a kommunizmus időszak alatt. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a korszakot, az, hogy a karantént, amit átéltünk, az olyan, mint egy moderált szabadságelvesztés, moderált üldözés éltünk volna. Olyan, mint egy belekóstoltunk, mit jelent, amikor be kell zárkoznunk azért, mert kint nem lehet csinálni bármit. Mert a hit vallásunk miatt, mert a hitelveink miatt kizárnak bennünket, korlátoznak a vásárlási lehetőségét, vagy bármilyen lehetőséget korlátoznak. És ezt éltünk át, nem mehetsz ki, nem csinálsz, amit akarsz. És a Bibliában tudunk, milyen sok proféta van ezzel kapcsolatosan, hogy az utolsó időben mennyire fogják támadni az Isten népét, és mennyire fognak korlátozni a mi szabadságunkat. A karantén ilyen formában, vagy amolyan formában szabadságvesztés, vagy üldözés, vagy önként karantén, vagy kényszer karantén, tehát felsorolhatunk mindenféle, amit lehet elképzelni, vagy amikor az ember csak elvonul. Ez is egy karantén, nem? Gondolom végig, hogy ezt a karantént van, akik negatívan éltek, nehezen, van, aki pozitívan. Ahogy mondtam, én pozitívan éltem, mert tudtam befejezni, amit nem tudtam befejezni. De a hívő embernek is kéne legyen bizonyos szempontból egy karanténszerű korszakjai, amikor elvonul, amikor korlátozza szabadságát, amikor bőjtöl. A bőjt nem csak nem eszel, hanem azt mondod, akkor nem járok, nem megyek szorakozni, ahol szoktam szorakozni, nem üzöm a hobbimat, meg a kedvenc sportolásomat, mert valami fontos dolgokat szeretnénk elérni Istenen. Ha megfigyeljétek, a nagy embereket a Bibliában, azok próbálták, vagy Isten kényszerítette őket a karanténba, vagy saját maguk teremtettek karantén helyzetet, amikor el kellett vonulniuk, amikor be kellett zárkozniuk. Jézus 40 napon keresztül elvonult. Ez is karantén. Senki mással, csak ő maga. Pál apostol, mielőtt elkezdte a szolgálatát. Mózes pusztában, a Midianban. Ez is karantén. Mert nem mehet vissza Egyiptomba bármikor. Pedig szívesen. És amikor karantén szó, tudjátok, hogy 40-et jelent, és ha megnézzük a 40, tehát a Bibliában nem csak a 7 az a teljes szám, hanem a 40 is a teljes szám. 40 nap, 40 év a pusztában, 40 nap a pusztában Jézus. Tehát nagyon sok helyen találunk a 40 szót vagy kifejezés, ami mint a teljességnek a jelet is jelent. És az a karanténnek a egyik a formája, hogy 40 napig Jézus karanténben volt. Pál apostol, nem tudom, hogy pontosan mennyi volt, és ezek az emberek az itt vonulták, hogy valami jobban tudják tenni az küldetésüket illetően. Kérdés, hogy ezen a 40 napon a pusztában vajon ők véghez vittek a küldetésüket, vagy nem? Vagy ez ilyen pihenő korszak? Vagy ez egy lazítás korszak? Krisztus a pusztában 40 nap végezte a küldetését, vagy nem végezte? És a kislánya már elmondta, hogy ott mit csinált? Imádkozott, ugye? És böltölt. Le kellett győzni a sátánnak a kísértését ott a 40 nap után. Imádkozni kellett a saját munkájáért. Lehetősége volt, hogy a 3,5 éves terve, ami nagyon precízen előre voltak jövendőlve, és annyira olyan sűrű korszak volt, amikor neki minden a fejében kellett, hogy legyen, és mindenre kellett figyelni. De előtte szüksége volt erre a karanténra. Vajon mi tudunk-e használni a karantént, mint egy lehetőség, nem pedig egy veszteség, vagy ez egy veszély? Karantén esély vagy veszély számunkra, keresztény ember számára? Esély jelentene. Csak felfedezni, mi az esély, ami ebben van. Mert Jézus, amikor az önkéntes karantén elvonult, akkor neki az esély volt, hogy többet imádkozzon, többet legyen kapcsolatban atyával, többet tervezze, ha 3,5 évet. Minden tekintetben. Pál apostol is, hogy tervezze, hogy Uram, mit cselekedjem. Ott, amikor találkozott Krisztussal, Krisztus mondja, oké, nem mondok neked azon, amit cselekedje, először menjen abba a városba, és utána pedig megmondják neked, és utána pedig mielőtt elindulnál a nagyvilágra, a világ végezeteig. Mert ha mi itt ülünk ebben a teremben, és olvasjuk a Bibliát, én Afrikából, ti Magyarországról, Romániából, meg a Erdélyből, azért, mert azok a Pál apostolok, meg egyéb más tanítványok, ők ezt a misszió munkát végeztek, hogy elmenvén világ végezeteig. De előtte kellett gondolniuk, kellett tervezniük, kellett elvonulni, adni azt az időt, amikor nagyon-nagyon kell, hogy feltöltödjenek Isten lelkével. És tudjátok, hogy a sátán sokszor olyan próbákat tesz az életünkben, olyan dolgokat hoz az életünkbe, amit elsősorban úgy tűnik, hogy számunkra hátrány, veszély, kárt jelent, de hosszú távra Isten jóra fordítja. Beszéltünk József életéről, hogy a börtönbe kerül. Az is karantén, nem? De ideje volt gondolkodni Istennel, és ott a börtönben megtalálta azt a kulcsot, hogyan kell embereknek szolgálni a börtönben. És ebből a szolgálásból, kijöve a börtönből, azok az embereknek, aki szolgált, azok szólták a faraónnak, hogy van valaki a börtönben, aki képes álmokat. Dánielék, karantén. Babilonban. És amikor látjuk azt, hogy korlátozzák a lehetőségeinket, korlátozzák a szabadságunkat, akkor jusson eszünkben, hogy ez egy esély számunkra. És találjunk, hogy Isten hogy fog működni velünk ebben. És hogyan tudunk mi ugyanaz a küldetés véghez vinni. A karantén célja, az elvonulás célja nem más, mint az életünk és a küldetésünk újra értelmezése és újra értékelése. A COVID-19 kell, hogy ösztönözön bennünket arra, hogy hogyan lehet tovább vinni ezt a munkát, azt a küldetés, az elhívást. Egyéni szinten és közösség szintén, hogy teljesíten tudunk ezt a küldetés Isten előtt, és mégpedig hozzá ebben a felfordult világban, és hogy dinamikusan változó világban. Nem rendezkedhetünk be kényelmesen, úgyhogy akkor a dolog ugyanaz lesz, az élet ugyanaz a formában fog menni, és minden úgy fog történni minden nap, ahol tervezünk. Nem lehetünk abban a kényelemben, hogy mi jövő héten itt fogunk találkozni. Lehet nem. Lehet nem. Nem tervezhetünk 20, 30, 50 évre, mert a világ változik, mégpedig dinamikusan változik. Isten népe dinamikusan kell változnia, és dinamikusan kell cselekednie. Az elmenvén, ez az elmenetele is azt jelenti, hogy lélekben és a fizikailag is lehet elmenni. Lehet mindig mondani, gondolkodni, hogy hogyan lehet menni, anélkül, hogy én nem mozdultam például egy percet sem, egy centiméter sem. Hogyan lehet teljesíteni ezt a küldetést? Ugye láttuk azt, hogy a karantén idő alatt rengeteg, gyakorlatilag a legtöbb közösség, meg a mi közösségünk is már online igei hirdetésre berendezkedtünk, ugye? És ezáltal is már sok embert tudtunk elérni. Meg azok is a testvérek, akik nem jártak a gyülekezetbe. Három kompetenciát vagy készséget kell fejlesztenünk a karantén és Covid idején, hogy sikeres legyen a misszió munkánk. Én a három kompetenciáról vagy készségről szeretnék beszélni délelőtt itt ma veletek. Az első pedig nem más, mint a dinamikus tervezés és a dinamikus újratervezés. Ez a dinamikus szó, tudjátok, mit jelent, változó, váltakozó. Nem ilyen valami, ami csak így statikusan, ami monoton formájában, hanem folyamatosan változik. A dinamikus tervezés és dinamikus újratervezés, tehát azt mondom, tervezni, ha egyszer terveztünk, és utána vége, akkor az nem dinamikus. Ha újra kell tervezni folyamatosan, az dinamikus. Mert a körülményekhez képest, az időhöz képest, a térhez képest, a környezethez képest folyamatosan kell változtatni a tervünket. Nyilván a hosszú távú terv nagyon-nagyon fontos, de a napi terveket, a hónapi terveket, azt kéne változtatni. Isten adott nekünk egy hosszú távú küldetés, ez egy ilyen nagy vízió, de a vízióban kéne bontani a tevékenységekben, és minden nap a kis tevékenységekben az, ami változni kell a körülményekhez képest, de ugyanaz a víziót szolgál. Ugyanaz a végcélt kéne, hogy szolgáljon. Isten azt mondja, hogy mennybe kéne, hogy jussunk. Azt mondja, hogy ennek az evangéliumának kell, hogy jusson az egész világ végezeteig. Nyilván a Mari néni nem fogja eljutatni Kongóig az evangéliumot. Nem biztos, hogy Józsi bácsi fogja jutatni, nem tudom én, Indiaig az evangéliumot. De neki az ő környezetében kéne gondolkodni, hogyan tudja jutatni a következő szomszédhoz. Hát igen, ha nem tudunk a Covid időszak alatt menni távolra, akkor kezdjük a szomszédokkal. Én a Covid időszak alatt az összes szomszédaimmal megismerkedtem, legalább akik ott közel voltam. Kiraktam egy hirdetést, hogy mivel fiatal vagyok, akkor aki 60 éves fölött van, akkor jelentkezzen nálam, szívesen vásárolok neki. Nyilván nem jelentkeztek, de azért valaki rakott egy kis mosoly a hirdetésben, és egyszer találkoztam vele, azt mondta, nagyon jó, mit írtál, és azt a mosolyt raktam. És már is barátságunk volt. Tehát ezek kisebb dolgok, amit mutatnak, hogy a nagy hirdetés, hogy mit tudom, távlatokban lehet kisebb dolgokra bontani. És a kisebb küldetésekre bontunk napi szinten, héti szinten, kiskörünkben, és azok gyakorlatilag fognak segíteni is, hogy ugyanaz a missziót tudunk valósítani. És elmenvén. Hát nem menjünk csak Afrikába, nem megyünk Indiába, menjünk már a szomszédhoz, menjünk már a következő faluba, és kezdjük a emberekkel foglalkozni és teljesíteni ezt a missziót. Aztán ez a dinamikus gondolkodás is, dinamikus újratervezés. Igen, ha azt mondják, csak boltig lehet jutni, de ha azt mondják, már a boltig nem lehet jutni, mert csak a házadban maradjál, akkor is ki kell találni, hogyan lehet ugyanaz a nagy célhoz jutni, de kezdeni a kisebb lépésekkel. Kedves testvérek, engedjetek, hogy kicsit a szakmai dolgokat is beszélek, műszaki bocsánat, ismeritek a GPS-t. Most már, amikor jöttem Magyarországra, szerettem a Németországba menni, akkor ekkora térkép betettünk a kocsiba. Nem tudom, 500 oldal. Akkor mindig lapozni kell, amikor meg Győrbe érkeztél, akkor hova konyarodjak. Ez a térkép, ez egy írott térkép, statikus térkép. Az nem változik. Az nem dinamikus. A GPS, ami a telefonunkban van már mindenben, a Google világban élünk, ott nem az írott térkép, hanem a dinamikusan változó térkép van. Mert amikor te veszed a térképet a boltban, a írott nyomtatott, az a nyomtatott nem tudja, hogy lezárták az utat, mint amit én a M5-ösnél, azt nem tudja. Azt nem tudja, hogy ásták, mint amit én a M3-osnál. Nem tudja, hogy baleset történik. De a dinamikus térkép, ami a Google-ban van, ami a GPS-ben van, az változik. És megmutatja, hogy mi a jelen pillanatban, abban az útvonalban. És a két gyerekemtől is megkérdezem, hogy ha válaszolnod kell egy nyomtatott térképet és egy dinamikusan változó térképet, ami a GPS-ben van, melyiket válaszolatok a legjobban? Az utóbbit. És miért? Miért a dinamikus, a változó térkép? Miért a GPS? Miért nem? Hát gondolj végig, hogy lemerülsz a GPS-el, akkor mi lesz veled? Akkor gyártunk. Na mindegy. Visszatérve, ami nagyon fontos, az üzenet, amit akartam veletek megosztani, az, hogy kicsit próbáljunk gondolkodni, mint egy GPS. A GPS, a dinamikusan változó térkép, amikor mész, szeretnél Debrecenbe jutni, és kiválasztod a leggyorsabb utat, azt mondja, M3-oson keresztül kell suhanod. És a GPS nem tudja, hogy 10 perc múlva baleset fog történni, és le fogják zárni az egészet. Az nem tudja. A papi sem tudja, de a GPS nem tudja, hogy az fog megtörténni. Ha megtörtént, akkor megtudja. Amíg a megtudja, mit csinál a GPS? Megérkezel ott van lezárva. Azt mondja, vége, ne menj a Debrecenbe, fordulj vissza, menj haza. Nagyon jó. Mit mondja? Ez a kifejezés, erre akartam kiukadni. Újra tervezés. A küldetésünknek újra tervezés az olyan, mint amikor a GPS azt mondja, menned kell Debrecenbe, nincs mese. Más útvonalon. Nekünk ebben a változó időszakban mindig kell gondolkodnunk, mint egy GPS, hogy Isten azt mondja, hogy ez az evangélium kell jutnia minden néphez, de akkor is kéne jutni, teljesen mindegy, hogy mi van. Covid, nem Covid, üldözés, nem üldözés, akkor is el kell jutnia. Csak újra kell terveznünk. És az újratervezésben Isten adja lehetőséget. Isten adja az ötletet. Akkor menjen, lehet hosszabb lesz az út. Azt mondta, Kanaanba küldelek, adok nektek azt az országot. 40 nap alatt. 40 nap volt? 40 nap volt? 40 év. Jutottak vagy nem jutottak? Eljutottak oda. 40 év alatt. Isten így működik. Tudjátok miért? Talán később fog mondani, de vagy ismételni fogok, nem baj. Mert Isten felülről néz. Ez lett volna a harmadik szempont, amiről akartam beszélni. Felülről néz az egész univerzumot, de maga az kis bolygónkat, meg az emberek, akik benne vannak. És Isten felülről néz az egész bolygónkat. Amikor felülről néz az egész bolygónkat, akkor az Isten számára megszűnik bizonyos dolgok. mint a határok, mint az idő. Az agyi forog, 24 óra, az csak mi érzünk. Isten felülről nem érzi, hát lát egy kis gomb, ami forog. Hát most mi? Hát forog. De amikor mi forogunk, azt mondjuk egy nap történik, mert a nap itt van. Isten nem látja, a nap itt van, meg ott lát, a nap ott van, ahol van. És te forogsz egy helyen, a föld forog. Isten ne, azért azt mondja, nála nincs idő, mert mi a napszakokhoz számítjuk az időt. Isten nem. Ott van a nap, ott áll a helyén, ott van a hold, minden megvan a helyén. És néz mindent. És azért Isten előtt nincs idő. És azt mondja, hogy te, mint egy kis emberkeként, aki mászkál az egyik helyről, Kanánba mész, és 40 évet fogsz tölteni, Isten alatt az semmi. Azt mondja, ott vagy te, nem baj, akkor kicsit menjek is Melikúton, mert a GPS azt mondta, most így jó neked, mert most akkor ott vannak amerikiták, filiszteusok, hát meg akkor elzok, semmi baj, de fogsz jutni. Akkor kicsit menjen el, csinál egy másik vonalot. Isten olyan, mint egy, aki térképet csinál, rajzol és játszik. Azt mondja, jó, most akkor ez az amerikiták, ő csak lát. Látja, hogy Izrael nép jön, és megakadályozom. De nem lát az egész folyódőt, bolygót. Nem lát az egész útvonalokat. És mondja, jó, akkor ide megyünk. De 40 év akkor addig az a király meghal, aki megtámadta, meg mit tudom én, nagyon sok minden megtörténik. De el fogtok jutni a végcélig. És azért nagyon fontos, hogy mi is gondolkodunk így, hogy mindig kell dinamikusan állni az Isten céljaihoz, és újra tervezni, amennyire lehetséges. Még a hosszan is, sok időt is vesz igénybe, és ne legyünk türemetlenek. Az apostolok nem is gondoltak, hogy amit Krisztus mond neki, az hogy fog valósulni. Menjetek föld végezeteig. Hogyan? Ott a kis Jeruzsálemből nem volt se kocsi, se repülőgép. Hogyan? Gyalog. De végezeteig? Meg a Kolumbusz sem volt meg akarnak az idején, a nagy utazó. De amikor azt mondja a Fülöpnek, kelj fel, menjen a járatlan utcába. És a Fülöp nem tudja, hogy miért a járatlan útra menni. Oda megtalálkozik egy komolnyikkal, aki Etiópiából jött, Afrikából. Ő csak Afrikából odáig. De nem Amerikából, csak Afrikából. Ő odáig vitte az igét. Tehát az olyan, mint a stafétabotnak átadása. Átadunk egymásnak a stafétabotot, és valaki fogja vinni a célig. De az első, akinek volt, az lehet ott maradt más helyen. És Isten így végzi. És mi nem látunk ezeket a folyamatokat sokszor. Most néhány második kompetencia, vagy készségről hagy beszéljek. Meg pedig ez egy idegen kifejezés, amit magyarul fogunk visszaadni, hogy miről van szó, az a paradoxikál gondolkodás, paradoxikál, paradox kifejezést talán ismeritek. Ellentmondásos kifejezés dologot jelent. Az ellentmondásos gondolkodás elsajátítása még a pejoratívnak is hangzik elsősorban, de a hívő embernek ez nagyon fontos kihívás, hogy tudunk-e kicsit ellentmondásosan gondolkodni, ahogy a világ, ahogy megszoktunk, ahogy a dolog működik. Kicsit olyan fura dolgokat gondolni, mondani és csinálni. Ellentmondásos gondolkodás nagyon fontos. Meg sokszor látszólagos ellentmondás, de sokszor nem ellentmondás. Isten sokszor ellentmondásosan működik. Azt mondja Abrahamnak, hogy 100 évesen lesz gyereked, ez nem ellentmondás? Sára kezdett röhögni rá, azt mondja, micsoda butaság, hát azt mondja, én ilyen vinkorban legyen gyerekem? Eddig nem volt. De is azt mondja, hogy lesz. Ez ellentmondás. Nem ellentmondás, hogy Krisztus meghal a keresztjén? Egy Isten meghal. Hát a zsidók azt mondják, ez egy botrány, Isten nem halhat meg. A görögök, akik azt mondja, bolondok. Nálunk az Istenek sokkal stabilak, okosak. Isten nem halhat meg a keresztén. Micsoda dolog. Ellentmondás. Isten az ellentmondásokban nagyokat képes produkálni. Néhány ellentmondásos dolgokat hagy mondjam, hogy gondolatot is hagy mondjam. Az egyik ellentmondásos gondolat, akkor szembesültem vele, amikor magyar nyelvet beszélek. Tudjátok, a magyar nyelv mindig szép és nagyon gazdag. És nekem vannak aranyköpöseim. És a kollégáim mindig írtak. Valamit mondtam a magam módján, én írtettem valamit belőle, de ők mosogtak rá, és azt mondta, ezt nem szoktak mondani itt nálunk. Egyszer találkoztam egy mozgássérült emberrel, aki olyan ügyes, meg minden, olyan motivált, azt mondja, Afrikába akar menni segíteni. Sőt, már pár afrikai országban volt. Hát a tolókocsis volt. Tartam a fejemet, vakartam. Mondom, tényleg szeretné Afrikába jönni? Ahol nincsenek út ezzel a kis tolókocsis. Azt mondom, megyek és segítek. Tartam a fejemet, mondom, vállaljam, ne vállaljam. Na, vállalok. Oké, elviszlek Afrikába. Elmegyek az irodába, és beszélem a kollégáimnak, hogy mondom, figyeljetek, el fogom vinni egy mozgásérőt Afrikában, tényítésnek, fél évre. Azt mondom, Franz, te átgondoltál? Nem? Igen. De miért? Na most jön az ellentmondás, az aranyköpésem. Azt mondtam nekik, hogy az a mozgássérült, nagyon fogtok röhögni, nagyon talpra esett. Nagyon röhögtek, de én ebben a mondat mögött akkora tartalmat láttam. Mondom, igen ám, talpra esett. Ez ellentmondás, hogy lehet egy mozgássérült talpra esett? Átvitt értelemben igen talpra esett. Így van. De ha belegondolunk, nem. Ezek ilyen ellentmondás, de ez csak a magyar nyelvben, szavakban, amikor én kihoztam a tápereset. De miért ez? Felteszem még néhány kérdés. Amikor beszélek, azt mondom, van egy hölgy, aki vak, nekem kettő van, mindenket Afrika rajongó, és segítenek afrikaiaknak, meg mit tudom én, munkát találtak nekik, elmennek, és az egyik elmegy minden táborokban, mint ő neki, az a missziója az afrikai emberek, meg a zsidó emberek. Elmegy Izraelbe egyedül. Elmegy Debrecenbe, Nyíregyházára egyedül, és akkor foglalkozik azok az afrikaiakkal, akik idejöttek migránsként, menekültként, és akkor nincs mint a munkájuk, meg ilyesmi, és megszervez nekik lakás, minden, és megtalálja neki munkát, és csinál. És ebben alig nem segítek, csak jön, és beszámol egyébként, amikor idejöttünk reggel, most hívott pont, mielőtt idejöttem, mondtam, akkor délután beszélek veled, mert van beszámolni valója. Mégpedig vak. Akkor jön az a kérdés, a vaknak van-e álma? Melinda, a vak szokott álmodni? Olivier, a vak szokott álmodni? A vaknak van-e látomása? Tessék? Lelki látomása. De nem is lelki látomása, de van látomása. És a vaknak van-e víziója? Szerintetek? Nem? Igen. Van. És a két vakorról beszéltem, volt víziójuk. Van küldetésük. A vízió az küldetés. Van meglátásuk, hogy igen, az afrikáknak segítsen. A másik pedig, ő nem ment Afrikába, nem jár, mert mindig őt apukája visz mindig, az anyukája mindig ott van, az afrikai alapítvány összes rendezvényei. Elgondolt egyet. Figyeltek, hogy végzi az ő küldetését. Én nem tudok Afrikába menni. Nem tudok maszkálni egyedül. Rá vagyok szorulva, mindenki, valaki segítsen. Létrehozta a Facebookon egy csoportot. Olyan hosszú neve van, hogy nem tudok megjegyezni. Afrika iránt érdeklődő afrika embereknek a szeretői, mint amin. Tehát nagyon hosszú név az a csapatnak. Nem baj. Tehát látszik, hogy nem gondolt sok minden, de hozol létre, kész. A névre meg mit amin, akkor elkezdett írni valahogy. Nem csak vak, hanem süket és nagyot hal. és olyan készüléke van, hogy itt tényleg minimálisan. De tudjátok, vannak már programok, amit lehet hallani, írni tudnak, gipelni. És annak a vaknánynak az a neve, hogy Anna, létrehozta ezt a Facebook csoportot. Most körülbelül több mint 6000 tagja van ennek a csoportnak. És olyan aktivitás van azon a csoporton. És mi jutott abban, hova jutott ez a lányzó? Azt mondja, ha már ennyi ember van, akkor nem jó lenne, ha személyesen is találkoznánk. Viszont nem ő szervezte a találkozást, hanem már a csoportban lévő emberek megszervezték. Ő csak lelkesítette, motiválta mindenki. És ahogy jött az első Afrika klub, nagyon jó sikeres volt. Rengetegen voltak. Előadások voltak. Én is előadtam. Utána jött a karantén. Már terveztek a második Afrika klubot. Hát jött a karantén. Jött a Covid. Megmaradt az online találkozás. Kitalálták az önkénteseivel, hogy most online Afrika klubot csináljanak. Újra terveztek. Ugyanaz a küldetés, ugyanaz a cél, csak újra tervezték. A dinamikusan változó világban. Azt mondja, most akkor online találkozunk, előadtunk, és az elmúlt fél évben folyamatos előadások voltak, rengetegen néztek, követték. Különböző témákról, én beszéltem a nyelvekről, afrikai nyelvekről, beszéltem az afrikai vallásokról, valakik beszéltek a nők helyzetéről, a ruandai néplemeszállásokról, minden. És ha belegondolunk, hogy ennek a nőnek nem volt más eszközei, mint az, hogy ami benne van látomásként, elképzelés, vízió, elkezd tenni, és kezd igazából változtatni, ahogy változik a világ. Sokszor az egy talentum nem kevés talentum. Csak nem tudunk, hogyan kell kamatoztatni. Nem tudunk, hogyan kell tervezni. Amikor Elizeus elment egyik asszonyhoz, aki éhségidőben alig volt olája, Elizeus azt mondja, adj nekem, és az asszony azt mondja, ha adok neked, akkor mindannyiunk meghalunk. Azt mondja, mit van? Azt mondja, csak egy kis olaj, kócs olaj. Ha megeszünk, akkor mindannyiunk meghalunk. És az Elizeus azt mondta neki, adj ide, amit van. És abból csodát történt, hogy akkor sok olaj lett belőle. Amit van, nagyon fontos. Mindig az Istennek a műve, az Istennek küldetése nem azzal, hogy mennyi talentumom van, amin van, az szerint azzal kell végeznem azt a munkát. És amely lehetőségem van, azzal kéne fejezni a munkát. És ahhoz, hogy mi ezt tudjuk megtenni, ahhoz rendelkeznünk egy nagyobb hittel. Tudjátok, a hívő ember az az ember, aki képes hinni, az egy hívő, abban, ami nem létezik. Ez a nagyságunk, ez a különlegesség bennünk, hogy hiszünk abban, ami nem létezik. Ami nem látunk, bocsánat. Tehát amit nem látunk, abban hiszünk. Ami meg nincs a kezünkben, tudunk, hogy meg lesz. És abban maximálisan reménykedünk. És aki nagyobbakat tud álmodni, hinni, hívő emberként, Isten művében, Isten küldetésében, elhívásában, az képes nagyokat tenni. Kedves testvérek, a küldetésünkben a legnagyobb és a legnehezebb, inkább az a kérdés, megint a gyerekektől megkérdezem, mi a legnehezebb számotokra? Valamiről álmodni, talán már feltettem nektek a kérdés. Vagy valamit megtenni, megvalósítani. Melyik nehezebb? Megálmodni valami nagyot, vagy megvalósítani valamit? Megvalósítani. Felnőttek, mit mondtok? Megvalósítani. Ott hátul is? Megvalósítani. Zoli? mind a kettő nehéz. Na, Oliver, a középutat választott. Te is. Én azt mondom pedig, hogy a legnehezebb dolog pedig álmodni. Nagyon-nagyon nehéz álmodni. Ki álmodott ma este, éjszaka? Emlékeztek, miről álmodtatok? Mit mondtál?
Nagyjából.
Te is álmodtál? Így van. Emlékszel? Mindenről? Pontosan? Na, képzeljétek el, hány történet van a Bibliában, amikor valaki nagyot álmodott, és utána elfelejtette mindent. Vagy álmodott, és nem értette, hogy mit álmodott. És kellett a József, kellett a Dániel, hogy magyarázza, egy proféta. Nehéz álmodni. Sokkal könnyű megvalósítani. A nagy emberek, akik nagyokat tudnak vinni, kevés álmodott. Tehát, mint a sok az elhívott, és kevés a választott, több a megvalósító, és kevés az álmodó. Mert a legtöbb ember, tudjam a része, várják, hogy valaki álmodjon, és mi jövünk segíteni. Mert aki tud pontosan álmodni, tisztán látni az álomban, mert az álomban láthatunk egy nagy elefántot, de elfeltünk az arra, hogy az elefánt nem volt farka. De mi csak egy elefántot is, és amikor elkezdtünk, akkor hiányzik egy fog. Hát akkor farok nélkül elefánt, vagy egy csont nélkül elefánt, vagy fog nélkül elefántot csinálunk. Hát az elefánt meghal ilyen, mert nem tud enni. Most mondtam valamit a megvalósításban. De aki pontosan tudják álmodni, például mérnökök, pontosan, meg mit tudom, hogy legyen, és akkor azok nagyon-nagyon könnyen tudnak átadni azt az álmat másoknak, mert amikor tudod jól magyarázni valakinek, mit szeretnél, akkor az ember szépen csatlakoznak. Sokan csatlakoznak. Nekem van az Afrikai Alapítvány, ez is álom volt, és a legnehezebb az volt megálmodni, és hogy mit akarok. De amikor megvolt, egyszerűen, mint a csoda módon, emberek csatlakoztak, mert pontosan tudtam mondani neki, hogy mit akarok. De ha tétovázol, nem tudod pontosan, hát körülbelül, hát hogy fognak követni téged? És azért ezek az emberek, akár vak, akár talpaleset mozgássérült, akár bármi, ezek mindig komolyan tisztán vagy álmodtak valamit, és onnantól kezdve emberek csatlakoztak hozzájuk, és akkor sokkal könnyen volt a megvalósítás. És a megvalósításban is, ha van pénzed, akkor béreled valakit, aki megcsinálja neked az álmodat, de nekem meg kell tudni mondani neki, hogy ezt álmodtam, ezt szeretném, akkor csinálj meg nekem. És az Isten művében is ez a gondolkodás fontos, meg az álmodozás, meg a Isten szerinti álmat is megvalósítani. Ez nagyon-nagyon. Egyébként Isten a legnagyobb a vizionér, látó, vagy álmodózó, vagy álmodó, mert Isten az egész világot álmodta, és utána hívta az angyalokat, gyertek, hogy csinálunk együtt. És az egész megváltás terv, ez nagy álom. És mi is benne vagyunk részben. Utolsó gondolat befejezésképpen is, amit már említettem, a vertikális látásmód a misszióra, a küldetésre. Mi a vertikális látásmód? Van a horizontális látásmód, van a vertikális függőlegesen. Amikor ilyen időben élünk, amikor dinamikusan változik valami, amikor bizonytalanságban vagyunk, amikor a lehetőségeink korlátozva van, akkor nagyon fontos, hogy emberi oldalról és vertikálisan gondolkodunk, és vertikálisan tervezünk. Mit jelent vertikálisan tervezni? Azt jelenti olyan terv, ami összhangban van Istennel. Eleve, ha mi nézzük így, meddig látunk? A falig, ennyi. És azokat látok, akik előttem vannak. De ha megnézem itt, plafonig. De kimegyek, hogy felfelé nézünk, akkor az zűr. Sokkal nagyobb tér. Ott mindig van lehetőség fejlődni. A földöt lehetett hódítani, de az űrt nem. Mert az végtelen. Az univerzum végtelen. És a vertikális gondolkodásmód az a gondolkodásmód, ami összhangban hozza Istent a mi tervünkben. És Isten is vertikálisan néz a világunkra, ezt már mondtam. És az ő missziója, az ő küldetés, amit ad nekünk, a megváltás terve, amiben szeretne, mi dolgozunk, ő vertikálisan néz. Mert ha mi elkezdünk így nézni, akkor korlátozunk a mi munkánkat, a mi céljainkat, a mi tervünket. Hova? A aradi gyülekezetben, a keresztény közösség gyülekezetben, és Magyarországon maximum esetleg a határon túlra megyünk. Erdélybe. Punktum. De ha megnézzük, Isten hogy látja? Isten nem. Isten azt látja, hogy igen ám, ez a munka máshova mehetne. Afrikába. Kedves testvérek, megint hagyj beszélek kicsit magámról. Eljöttem ide Magyarországra. A közösség gondolta volna, hogy az ő munkája egyszer Afrikába fog jutni. 75-ben gondolták, hogy lesz olyan iskola, amely Sola Scriptura neve, amely afrikai diákokat fog fogadni, és azok elviszik ugyanaz a tiszta tanítás Afrikába. De Isten már engem látott Kongóban. Amikor meg azt hittem, hogy Magyarország, az a tudatok, hogy Magyarország Kongóban, az a szalami kifejezéshez hasonlítanak. Tehát, mert a magyar szalami világhírű, úgy hívják Ongoa, azt jelenti magyar szalami, olyan, mint a párizsi. És akkor ezt a szót, amikor hallunk, Ongra vagy Ongri, rögtön a szalami jut eszünkbe. Hát nem vagy egy ország. És amikor innen csak szalami fejemben volt, de Isten tudta, a szalami országba fogsz menni. De tudta, hogy Kongóból fog érkezni valaki. Mert Isten vertikálisan néz lefelé az egész, és látja minden mozgást. És ha mi nem sajátítunk ezt a készséget, kompetenciát, a lelki hozzáállást, hogy a misszió munkánknak ne csak így határig, szemünk látásaig jut, akkor mi korlátozunk az Istennek a munkáját. És amikor jön a karantén, akkor végünk van. Engedjük a fantáziánkat, és ne korlátozunk, sőt, a Covid után, közben is utána is, nekünk ki kell gondolkodni. És ne becsülj le, amit van. Amit van, ne becsüld le. Vagy csak egy kós olaj, ne becsüld le, mert Isten képes sokszorosítani. Vagy csak egy talentum, ne ásd le. Keresd meg a pénzváltókat. Add nekik. A pénzváltók azok az emberek, akik tudnak kamatoztatni dolgokat. De az, hogy az a pénz, az egy talentum oda jusson, neked gondolkodnod kell, neked menned kell, neked mondani kell, vagy tessék, van egy vízióm, szeretnénk megkamatoztatni ezt a pénzt. Képes vagy ezt? Azt mondja, igen, kamatoztatom, adj nekem, és akkor adok neked. Egy volt, akkor egy és felett adok neked vissza. Kedves testvérek, ez a három gondolkodás megvan bennünk. A dinamikus tervezés. A paradox gondolkodás, mert nem úgy gondolkodunk, ahogy a világ, ahogy minden normális. Kicsit a fura módon, de hittel nagyokat álmodunk. Akkor igen, messzire jövünk. Ha viszont vertikális gondolkodásunk van, és amikor vertikális gondolkodás van, nagyon jó dolog szokott történni. Az pedig, hogy minden tervünk kisebb is Istent bevonjuk. Ha akarja, Istent kérjük, Istennel megosztjuk ezeket a terveket. És lehet azt mondja, még nem menjél, mert ne csináld, most itt az ideje. És hogy fog lezárulni az evangélium? Harmas angyal üzenettel kapcsolatosan csak egy gondolat erejéig. Nekem mindig nagy kérdés, hogy fog jutni ez az evangélium. Meg ezen belül harmas angyal üzenet, amit mi adventisták azt mondjuk, ez egy jobb keze, az evangéliumoknak, hogy hogyan fogunk tudni ezt az egészet világ végezeteig jutatni. Azt mondja a Szentírás, hogy lát egy angyal repülve az ég középen örökkévaló evangéliummal. Tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy az az angyal vertikálisan néz a világra. Az az angyal keresi, kinek vigye az az evangéliumot, aki tovább viszi. Az az angyal látta, kire van szükség az evangéliumra, mert felülről néz. És az angyal nem csak a mennyből jövő angyal, az angyal te is lehetsz, én is lehetek, másik lehet. És az angyal kifejezés azt jelenti, küldött. Mi is repülhetünk virtuálisan most a világ, az internet világában. Most mindenki elrejti dolgokat a felhőkben. Hallottatok ez a kifejezés? Hogy a felhőkben lehet tárolni dolgokat. Tehát egyszerűen kezdnek megvalósulni azok, amiket 100 évvel azelőtt azt mondták ezek a hívők, ezek a hülye emberek. Hogy gondolnak, hogy akkor felhőkben megjelenik Krisztus? Hát most már felhőkben tártanak az adatait. Annyira közelebbre kezdnek jönni ezek a dolgok, amiket azt mondták, hogy ez butaság, ami benne van írva. Hát igen. Butaság most már ti kezdtek a butaságról mondani, ez a tudomány. Hát mi hiszünk abban, hogy igen, a felhőben valaki fog jönni egy örökkévaló evangéliumával, és ott van tárolva ez az evangélium a felhőkben, hogy hirdess az egész világnak. És ez valóság. Mi hittük, és reménykedünk ebben, és ez szépen könnyen lesz átadni ezeket az üzeneteket a mai világban. Mert annyira kezdenek hinni már az emberek a virtuális világban, már egy lépés vagyunk attól, hogy higgyenek, hogy Isten létezik virtuálisan. Mert Isten az az igazi virtuális. Amit nem fogunk ebben a kis dologban. Összes képeim voltak. 20 évvel azelőtt 30, 40, 50 albumom lett volna. Most már nem kell. És egyszerű. És azért változtatni kell a evangéliumunknak. Mi is kezdünk így gondolkodni, hogy változik, és dinamikusan változik. És azért a evangelizáció módszereink, a könyvterjesztés, a lelki gondozás, minden kell kezdeni kicsit dinamikusan változtatni a korhoz képest. Isten segítsen, hogy mi is így tervezünk a küldetésünket. Amen. Mennyei Atyánk, nagyon hálások vagyunk neked. A mai napért is egybe gyűlt közösségünkért, testvéreinkért. És nagyon hálások vagyunk a tanításért is, Urunk. Köszönjük, hogy Te kiválasztottál bennünket, mégpedig mindannyiunkat elhívtad, hogy munkatársaid legyünk, hogy veled együtt szolgálunk, hiszen azt mondtad, hogy több az aratnivaló, csak kevés a munkások. Urunk, szeretnénk, hogy segíteni bennünket, abban, hogy lássuk, hogy milyen más és rengeteg lehetőségünk van. Milyen sok-sok mindenünk van, és talentumunk van, amin el van rejtve. Milyen sok kis olajunk van a házunkban, amit nem akarunk pazarolni, mert azt gondolunk, hogy akkor nem lesz többi, ha mi el átadunk neked, vagy másnak. Segíts abban, Urunk, hogy legyen hitünk, bátorságunk, hogy tudunk lépni, tudunk nagyot álmodni a Te művedben, hogy beled álmodni, és behívni Téged azok az álmokban és a tervekben, mert ezek a tervek összhangban vannak a Te művőddel, a Te megváltás terveddel. Segíts abban, hogy rugalmasak legyünk, dinamikusan tudunk változni, változtatni a terveinket, szintén a Te akaratod szerint. Köszönjük, Urunk, hogy tanítottál bennünket, hogy folyamatosan tervezünk és újra tervezünk, és ez a gondolkodás elsajátítunk. Áld meg mindannyiunkat, Urunk, áld meg a gyülekezetet, áld meg a közösségünket, áld meg a terveinket, és áld meg a munkánkat is, és maradja köztünk a nap további programjaiban és a részében is. Hadd érezzünk, hogy testvéri szeretetben voltunk, vagy a Szent Fiad nevében. Mindezeket tőled kértük. Amen.